Köszöntök mindenkit a délelőtti alkalmunkon. Ma egy olyan történetet választottam közös átgondolásra, ami megmutatja nekünk, hogy milyen emberi tulajdonságok, milyen rossz emberi tulajdonságok és milyen más dolgok állnak az igazi hit kifejlődésének az útjába. A történetünk Lukács evangélium a 4. fejezetében található, innen fogom elolvasni, amikor is a megváltó Jézus Krisztus bemutatkozik. Egyértelműen kijelenti, hogy ő a megígért, ő a megváltó. És nem is akárhol, hanem ott, ahol nevelkedett. A történetünk Lukács evangélium a 4. fejezetének 14. versétől kezdődik. Innen fogom olvasni ezt a történetet. Tehát Lukács evangélium a 4. fejezetének 14. versétől így olvasom. Jézus pedig megtért a léleknek erejével Galileába, és híre ment neki az egész környéken. És ő tanított azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenektől. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták neki az Ésaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitotta, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szíveket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őre voltak függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. És mindjárt bizonyságot tettek felőle, és elálmélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származtak, és mondták, avagy nem a József fiai ez? És mondta nekik, bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat. Mondta pedig, bizony mondom néktek, egy próféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgy, hogy az egész tartományban nagy éhség volt, mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Sareptájába az özvegyasszonyhoz. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naamán. És beteltek mindjárt haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották, és felkelvén kiűzték őt a városon kívül, és vitték őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átmenve eltávozott. A 30. versig olvastam. Jézus befejezi a júdeai szolgálatát, átmegy Galileába, és a 14. versben olvassuk, hogy nem is akárhogyan, ugye már túl van a pusztai megkísértésen, és különös erővel felruházva azt olvassuk róla, hogy a léleknek erejével tért Galileába. Elkezdi az ő galileai szolgálatát, és híre megy neki az egész környéken. Ugyanis már sok galileai tanúja volt a judei templomtisztításnak, látták ezt a csodát, tapasztalták a kánai menyegzőnek a csodáját, Jézus gyógyításait, tehát már híre ment neki a környéken. És megelőzte ezt a történést az is, hogy már tanított a zsinagógáiban, és ott is azt olvassuk a 15. vers végén, hogy mindenektől dicsőítetvén. Tehát azt látjuk, hogy Jézust pozitívan fogadják. Nagyon jó fogadtatása van Galileában, de mégis hol fordul meg ez a helyzet, és miért fordul meg? Ugyanis Jézus nagyon szerette volna, hogy a galileai szolgálatának a középpontja legyen Názáret, az a hely, ahol ő felnevelkedett. És ez nagyon logikus lett volna, nagyon jó lett volna. De mégis ez a történet mutatja azt meg, hogy mi volt az akadálya annak, hogy Jézus ezt nem tehette meg. Miért nem lehetett a galileai szolgálatnak a középpontja Názáret? Az a hely, ahol ismerték, ahol szerették, ahol becsülték, mert emlékeztek rá, hogy József mellett milyen szorgalmasan dolgozott, látták az ő életét, és tudták azt nagyon sokan, hogy sokkal tisztább az ő élete, mint sokuknak ott Názáretben. Ugyanis híres volt Názáret arról, hogy nem egy tiszta város volt, de Jézus ott nevelkedett fel, és szerették. Nagyon sokan szerették. Mégis látjuk azt, hogy ennek akadálya volt. Jézus nem helyezhette a középpontját Názáretbe, és éppen ez a történet mutat rá, hogy miért. Helyette, beteljesítve a proféciát, ugye Kapernaum és környéke volt az ő galileai szolgálatának a középpontja, mint egy beteljesítve egy ésaiási proféciát, Máté evangéliumában olvasunk erről, a Máté evangéliuma 4. fejezetében, mindjárt meg is keresem, Máté evangéliuma 4. fejezetében, ott a 14. versétől olvasom, hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott így szólván, Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül, látott nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támadt. Tehát itt volt aztán a galileai szolgálatnak a középpontja. Azt mondja, hogy Ésaiásnak a jövendőlése teljesült be ezáltal, Zebulonnak földje és Naftalinnak földje. Nézzük ezt a történetet. Mi is történt ekkor, amikor mint egy nagy lehetőség lett volna arra, hogy Jézust megváltóként elfogadja a saját népe, a saját honfitársai, az a hely, ahol ő nevelkedett. Ugye a Lukács evangéliuma 4. fejezetében vagyunk a történetet illetően, és 15. verset vettük az előbb, összekapcsolva ezzel az ésaiai proféciával, annak a beteljesedésével. 16. versben olvastam, hogy ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és mit csinált? Bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. Nézzük meg, hogy mi volt akkor a szokás. Minden egyes alkalommal felolvastak a proféták írásaiból, a könyvtekercsekből. A rabbinak volt ez a feladata, és ha ő nem volt, akkor a soron következő részt egy másik izraelita is felolvashatta. Így történt az, hogy odaadták a tekercset, Ésaiás tekercsét Jézusnak. Ugyanis mindenki nagyon kedvelte, és hogyha elképzeljük magunk elé a helyzetet, hogy az, aki a csodákat tette, és a csodáknak a híre eljutott hozzájuk is, ott van közöttük éppen a gyülekezetben, és várnak esetleg tőle valamit, ugye átadták neki az Ésaiás tekercsét, hogy abból olvasson fel. És Jézus azt a szakaszt olvasta fel, ami közvetlenül rá vonatkozott. Az Úrnak lelke van én rajtam, olvastuk a 18. versben, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szíveket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, ismerős számunkra ez az ésaiási profécia, ami Jézusra vonatkozott, tovább olvassa, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Mert tudjuk azt, hogy az Ésaiás könyvében ez folytatódik, és az Isten bosszúállásának a napját. De Jézus ezt már nem olvasta fel, hanem ezzel befejezte, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és behajtotta a könyvet. A 20. versben olvastuk ezt itt, átadta a szolgáknak és a szolgának, és leült. És akkor az emberek, akik ott összegyülekeztek, figyeltek Jézusra, hogy most mit szeretne mondani ezzel, mi az, amit még hozzáfűzne esetleg ehhez a proféciához. Azt olvassuk, hogy a zsinagógában mindenek szemei őrá voltak függesztve, tehát vártak valamit Jézustól, és Jézus pedig a következőt mondta. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Ez nagyon meglepett mindenkit. Kérdés az, hogy meg kellett volna ellepje őket, vagy pedig örömöt kellett volna okozzon ez számukra. Mert hogyha aki olvasta a proféciákat, hát nagyon várták az ő eljövetelét. Sőt, a rabbi mindig, amikor felolvasotta a proféciákból, vagy a vén, akkor mindig hozzátette azt, hogy a messiás közel van, az ő eljövetele, tartsanak ki, lesz szabadulás. Tehát ezek hangsúlyozva lettek. És Jézus nem véletlenül ilyen körülmények között olvasta fel ezt. Eljött annak az ideje, hogy mintegy nyíltan kifejezze ezt, és nyíltan feltárja előttük azt, hogy ő a megváltó. Ő teljesíti be ezeket, ezt a proféciát Ésaiás könyvében. Ez elsősorban örömet kellett volna kiváltson abban a helyzetben, hogy hát a megígért, eljött a megígért. Ugye ismerték Jézusnak az életeit, egy nagyon egyszerű élete volt. Ott volt az édesapja mellett, aki ács volt, neki segített mindennapi, hétköznapi munkájában. Tényleg a családnak a létfenntartáshoz szükséges dolgokban segített. Ugyanakkor nagyon arányosan fejlődött, és az életét látva sokakban pozitív hatást váltott ki. Szerették Jézust. Egyszerűen jó volt a közelében lenni, jó volt vele kapcsolatba lenni, és nagyon jó izraelitaként tartották számon. De ez mindenkit meglepett, amit Jézus mondott, hogy ma teljesedett be ez az írás, ugyanis ez azt jelentette, hogy én vagyok a megígért, én vagyok a megváltó. És a 22. versben is még ezt olvassuk, hogy mindnyájan bizonyságot tettek felőle. Tehát ismerős volt számukra az ő élete, elálmélkodta kedves beszédein, olvassuk tovább, amelyek szájából származtak, de feltették a kérdést, hogy nem József fiai ez? Hát lehet itt valami többről szó? Így jelenik meg a megváltó? Hát mi egészen más dolgokat hangsúlyoztunk, és biztos szöget ütött nekik a fejükbe, hogy vajon miért nem olvasta fel Jézus a proféciának azt a részét, hogy Isten bosszúállásának a napját? Mert ők épp ezt hangsúlyozták. Sokkal nagyobb hangsúlyt helyeztek az ésaiási proféciában erre a kijelentésre, mint a többire. Hát ők azt remélték, hogy Jézus seregek élén fogja megváltani Izraelt. Felszabadítja őket az ika alól. És ebben a reménységben nemzedékek váltották egymást, ebben nőttek fel. Ugye a tanítóiktól ezt hallották. A művelt réteg az felfigyelt a tanítók szavára, és meg nem merték kérdőjelezni azt, hogy a tanítójuk jót mondott, és valóst mondott. És soha nem néztek utána, hogy Jézusról szóló egyéb proféciák mit mondanak. Mert akkor felismerték volna. Ebben az emberi elképzelésben, emberi reményben élték az életüket. Egyik tanító átadta a következő nemzedéknek. Mikor ő tanítóvá vált, ő is átadta a következő nemzedéknek. És így ment ez egyik nemzedékről a másikra, akik várták Jézust megváltóként. És nem merték megkérdőjelezni, hogy Jézus, hogy a tanítójuk valóságot mond. Meg sem merték ezt kérdőjelezni. Éppen ezért valóban ezen megdöbbentek, amit Jézus mondott, és rákérdeztek, hogy hát nem a József fiai ez? Hát őt ismerjük, a családját, a származását. És Jézus hogyan reagál erre? És mondta nekik, bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem, orvos, gyógyíts meg magadat. amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te házádban is cselekedd meg azokat. Jézus valamire rávilágít. Mire világít rá? Az ő gondolataikra. Tehát tanújelét adta annak, hogy nem csupán ember, hanem Isten is. Mert ki az, aki belelát a gondolatokba? Hát egyedül az Isten. Más ember nem láthat bele. Következtethetünk bizonyos testbeszéd által, mimika által, minden eszköz közrejátszhat abban, hogy valamit feltételezzük, de biztosan nem tudjuk megmondani a másik ember gondolatait. Esetleg sejthetjük, vagy gondolhatunk rá, hogy esetleg ő azt gondolta. De biztosan egyedül az Isten tudja megmondani az emberek gondolatait. Erre még az elbukott angyal fejedelemnek sincs képessége. Ő is csak következtet bizonyos magatartásokból, beszédekből, és úgy próbálja irányítani a kísértéseit, hogy elejtse az embert, de a gondolatokban nem lát bele. Ezzel Jézus mint egy bizonyságát adta annak, hogy ő nem csak ember, hanem ő Isten is. Mert hogy mit gondoltak ők? Orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat. Vagyis, hát annyi helyen tettél csodát, most itt, ahol te nevelkedtél. Miért nem teszel több csodát? Mi az oka annak, hogy nem teszed ezt meg? Hát, hogyha valóban úgy van, hogy te több vagy, és te Isten vagy, akkor itt is tegyél csodát, most a szemünk láttára. Ugye most azonnal, lássuk. Természetesen az emberi gondolataikban benne volt az is, hogy hát akkor nézzük, miként szabadítod meg a rabiga alól Izraelt. És amikor rávilágít Jézus ezekre a gondolatokra, természetesen az ő tisztaságával, életével, cselekedeteivel egyben, ez megfeddi még azokat a tanítókat is. Bár benne vannak egy elképzelésben, és ugye ez lenne az első akadály a hit útjában, amikor a saját elképzelésében az ember annyira bele tud gyökeresedni, hogy egyszerűen nem hagy helyet annak, hogy az Isten igéje azt felülírja. Tehát amikor annyira az elképzeléseibe él valaki, egy nép, egy nemzet, egy közösség, vagy egy személy, hogy nem engedi meg az Istennek, az Isten beszédének, hogy akár azt felülírja. Mondhatnánk azt is, hogy amikor a hagyomány átveszi az Isten beszédének a helyét, és ez nem idegen napjainkban, amikor a hagyomány sokkal előrébb van, mint az Isten beszéde. És megdöbbenés azt látni, hogy keresztényeknek valló, magukat keresztényeknek valló emberek számára a Biblia már nem az Isten beszéde, hanem csak egyszerűen a keresztény hagyománynak egy része. És nagyon sokszor a hagyomány sokkal előrébb van, mint az Istennek a beszéde. És ez az igazi hit kifejlődésének az útjába áll, hiszen az Isten nem tud tovább menni, mert hogyha valamiben meggyökeresedett valaki, és nem akar azzal szakítani, akkor nem engedi meg a Teremtőnek, az élő Istennek, hogy tudja őt vezetni, tanácsolni. Hát itt volt az a pont, ahol akadályt képeztek a tanítók saját maguk számára, hogy az Istennek a beszéde eljusson hozzájuk, és hogy a megváltót felismerjék. Pedig ők is várták a megváltót. És ezzel a hozzáállásukkal, ezzel a tekintélyükben való bizakodással igazán ehhez árták annak az útját, hogy az élő Istent felismerjék Jézus Krisztusban. Jézus nem tett sok csodát Názáretben, nem azért, mert nem szeretett volna, hanem azért, mert nem voltak nyitottak rá. Ő sohasem alkalmazta a csodákat a hitnek, az erősíte, a hitnek a biz, tehát hogy hitébredjen valakiben. Ő a csodákat nem arra használta. A csodák maximum a hitnek a megerősítését szolgálták. De nem az alapja volt a hitnek. És éppen ezért tudta, hogy nem lenne sok értelme, ha ott több csodát tesz, mert nem fogja erősíteni a hitüket. Ez egy törvényszerűség különben, hogy akkor, amikor valaki nagyon sok csodát kér, és csak csodákban gondolja el, hogy alapozódik meg az ő hite, és fejlődne az ő hite, az annál fennáll egy ilyen önigazolás utáni vágy is, hogy azt erősítse meg, amit ő gondol, amit ő olvasott ki az Isten igéjéből. Az embernek az elképzelését erősítse meg. És Jézus ezt nem tette meg, mert tudta, hogy nem lenne jó. Mert a hitet nem erősítené bennük, és éppen ezért még példákat hozott az újszövetségi történelemből, miután elmondta azt, hogy egy próféta sem kedves az ő hazájában, említett két esetet Illés és Elizeus életéből, amelyek megmutatják azt, hogy az igazi hit az mindig összekapcsolódik a felismert világosságnak a megélésével. Itt is az történt, hogy Illés idejében ez az özvegyasszony azt, amit ismert, amire lehetősége volt, azt megtette. És éppen ezért az Isten sokkal jobbnak látta azt, hogy Illés oda menjen, és ott legyen biztonságban a sareptai özvegyasszonynál, mint Izrael bármelyik más részén. Mert hogy el tudta fogadni azt, hogy Illés próféta. És nem szerette volna őt irányítani, nem szeretett volna neki különösebb tanácsokat adni, hanem egyszerűen tudott engedelmeskedni az isteni vezetésnek. Utána az Elizeus idejéből kiemeli Naamánt, aki bélpoklos volt. Ugye ő Szíriában élt, az Izrael területén is nagyon-nagyon sok bélpoklos volt, de azt mondja, egyik sem gyógyult meg közülük, hanem a Szíriából való Naamán gyógyult meg. Miért? Mert elfogadta az élő Istent, hit ébredt benne. És azt, amit ő ismert abban a pogány környezetben, ahol élt, azt ő élte. Itt is látjuk azt, amit nagyon jól tudunk, hogy a kettő kapcsolódik. Az Isten nem adhat több világosságot addig, ameddig a meglévő világosságban nem élünk. Vagy pedig ha túl nagy világosság, hogyha a meglévőben nem élünk, akkor nem válik áldásunkra. Mit látunk ezeknél az embereknél, ezeknél a tanítóknál, hogy saját elképzelésük szerint magyarázták a Szentírás, saját elképzelésükben éltek. Mondhatni azt, hogy az izraeli hagyományt többre becsülték az Isten beszédénél. Ugyanakkor volt bennük egy vakbuzgóság. Tehát az, hogy olyan részletre menően az ő szertartásukban helytáltak, és nagyon sok mindenre hangsúlyt helyeztek, és aprólékosan kiemeltek dolgokat, de közben a lényeg elveszett. És ott volt a buzgóság, de egy picit vakon, úgy, ahogy maga szó is kifejezi, vak, buzgó, tehát nem veszi észre buzgó dolgokban, de van egy bizonyos fokú vakság. És összecseng ez, már nehéz elfogadni és nehéz felismerni, ugye a Laodiceához intézett üzenetben, ugye ott se akarja az ember elfogadni azt, hogy vak. És ez a fajta buzgóság előfordulhat ugyanúgy, de nem az Isten szerinti buzgóság. Tehát mi az, ami az igazi hitnek az útjában áll, amiket eddig néztünk és felsoroltunk, ugye a saját elképzelés, a hagyományok, ha Isten beszédének a helyébe kerül, sokkal jobban előre térbe kerül a vakbuzgóság, a tekintélynek a túlzott hangsúlyozása. És nézzük meg, hogy még mivel találkozunk. Itt külön nem emeli ki ebben a történetben, de ismerős számunkra, hogy a tanítványokra is hatott ez a szemlélet. És emlékezzetek csak arra a helyzetre, amikor Jézus a tanítványoknak külön hangsúlyozta azt, hogy neki szenvedni kell majd. Háromszor jelenti ki az ő szenvedéseit, és hogy reagálja le az egyik tanítvány, aki úgy, ő maga is buzgó volt, és gyorsan reagál dolgokra. Igen, ki volt ez? Ki volt ez? Péter volt. Azt mondja, Isten, mentsen. Mentsen, Uram Isten, hogy ez veled megeshetik-e. És akkor Jézus mit válaszol rá? Hogy... Igen, mert nem gondolsz az Isten dolgaival. Tehát ez a fajta szemlélet olyan erős volt, hogy a tanítványokra is hatott, pedig ott voltak Jézussal együtt. Nem voltak mentesek ettől. Tehát ezek a dolgok, amik nagyobb közösségben történnek, azok hatással vannak ránk. Nem tudjuk kivonni magunkat ezek alól. A tanítványokra is hatott, és mivel az emberi természet olyan, hogy mindig a kedvező dolgot fogadja el, és ez szóba jött a tanulmány átnézése során, ezért nagyon könnyen, akarva, akaratlanul beépül a gondolatvilágunkba. És nem könnyen szakítunk ezzel. Mikor Jézust megfeszítették, a tanítványok szétszélettek, ugye? Nem számítottak arra, hogy Jézus idáig eljut tényleg, hogy engedi ezt, hogy őt megfeszítsék. Judás miért lett öngyilkos? Hát ő csalódott abban, hogy Jézus nem mentette meg magát. Ő nem tudta azt elképzelni, hogy Jézus fogja engedni azt, hogy ő vele ezt tegyék. Ő azért vállalta fel ezt a szerepet, mert ő abban reménykedett, ő azt gondolta, ő abban az elképzelésben élt, hogy Jézus ezt meg fogja tenni, ő megmenti majd magát Istenként. Júdás is egy hamis elképzelésnek az áldozata volt. Júdás ebben élte le az ő életét, hogy reménykedett valamiben, és amikor a reménysége szertefoszlott, akkor feladta, mert csalódott, és öngyilkos lett. De a gyökere ugyanaz, hogy valami az Isten beszédét átvette. Az emberi reménység, az emberi elgondolás és elképzelés az Isten beszédének a helyébe került, fontosabbá vált. És ezzel kapcsolatban van egy jeremiási kijelentés, ami napjainkban is megszívlelendő, hogy nem lehet az emberi logikára, az emberi elképzelésre támaszkodni. Kell használjuk, szükséges ennek a használata, de nem lehet az, hogy teljesen rátámaszkodjunk. Lehet, hogy sok minden logikusnak tűnik. Lehet, sok minden nagyon megfelel az emberi természetnek, de azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél. De ami meglepő, ami csak most ötlött fel bennem a tegnap, hogy ott azt mondja, hogy mindennél. Tehát, hogy lehetne azt is mondani felső fok, hogy a legcsalárdabb a szív. Tehát a legbecsapósabb a szív pedig mit foglal magában a Biblia szöveg összefüggésében? Az embernek a gondolkodását, lelkiismeretét, az egész embernek a működését. Tehát minden egyes képesség, ami az emberben van. A lelkiismeret, a gondolkodás, érzelmek, akarat, döntés. A döntésünk szabad, az akaratunk már nem. Szabadon dönthetünk még az akaratunkkal szemben is. Az akaratunk viszont nem teljesen szabad. Az is becsaphat. Hát minden egyes képességét az embernek belső emberi működését a szív szóval adja vissza a Biblia, és amikor azt mondja, hogy becsap, a legjobban becsap az emberi szív, akkor ebben benne van a gondolkodás, az elképzelés is. Igen, nagyon sok minden nagyon jónak tűnik, de mégsem hozza meg a kellő változást, a kellő eredményt. És ezzel kapcsolatosan szeretnék most egy kicsit napjainkra is rátérni, meg az előttünk álló időszakra. Egy olyan gondolatot szeretnék így az elképzeléshez társítani, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nagyon alkalmazkodva a másikhoz. Úgy, hogy feladva a saját elveimet is, majd jó útra tudom vezetni. Például ez is egy olyan elképzelés, ami becsap. Egy könyvből, egy keresztény írónak a könyvéből olvasok. A Prófétai eligazítás a válságban, a Proféták és Királyok című könyvnek ebből a fejezetéből. Ebben a kiadásban, ami most nálam van a 354. oldalon, a magukat keresztényeknek vallók számára állandó veszélyt jelent az az elképzelés, egy elképzelés. Ugye az akkori izraeli tanítóknak is volt egy elképzelésük, és abban éltek. Most nézzük meg, hogy milyen veszélyes elképzelések lehetnek most napjainkban is. Hogy bizonyos mértékig alkalmazkodni kell a világhoz, ha befolyást akarnak gyakorolni rá. Az ilyen magatartás hasznosnak tűnhet, de minden esetben lelki vesztességgel jár. Isten népének szigorúan őrizkednie kell minden olyan finoman rejtett hatástól, amelyeket az igazság ellensége hízelgéssel akar lelkükbe lopni. És természetesen, hogy elsősorban ennek a kijelentésnek a hazatérő foglyok idejében volt különös üzenete, de ugyanez napjainkban is. Figyeljük meg azt, hogy hányan hivatkoznak arra, hogy hát, hogyha én vele együtt vagyok, hogyha ha feladok én is az elveimből, ő is felad, és békességben élünk, akkor célt fogunk érni. Azt mondja, nem. Ez egy elképzelés, amit az ember saját magában táplál, de nem fog célt érni. Nagyon jó elképzelésnek tűnik, látszik, ugye, az ökumenikus összejövetelek alkalmak is. De eléri a célját? Bármivel, mikor előterjeszthetem az örömhírt, ami igazi örömhír a Biblia alapján, a Biblia leírása szerint? Megszólaltathatom ott a legnagyobb reménységet, amit Jézus Krisztus adott nekünk, az örömhírt. Meg tudom ott szólaltatni? Nem. Azt mondja, állandó veszélyt jelent például ez az elképzelés. Ez is egy elképzelés. Nézzünk meg egy másik idézetet. Ez pedig a Review and Herald 1890-es számából, a decemberi számból. Ugye azért az nem most volt, ugye 1890-es évek. A hetednapot ünneplő adventista templomokban Isten hatalmának csodálatosan kell megnyilatkoznia, de ez nem befolyásolja azokat, akik nem alázták meg magukat az Úr előtt, és nem nyitották meg a szív ajtaját a beismerés és a bűnbánat által. A földet Isten dicsőségével megvilágító hatalom megnyilatkozásából ők csak keveset fognak látni, de azt is vakságukban, figyeljük meg, vakságukban veszélyesnek gondolják, némileg felkelti félelmüket, és ellenállva ellene fordulnak annak, mivel az Úr nem dolgozik elgondolásuk és elvárásaik szerint szembeszegülnek a munkával. Azt kérdik, mi nem ismerjük az Isten lelkét, amikor oly sok évet töltöttünk a munkában? Hát az, ami veszély volt az izraeli tanítóknál, a tekintélyüknek a védése, azt mondja, hogy tehát napjainkban is veszélyt jelent az igazi hit kifejlődése szempontjából. Miért jelent veszélyt? Hát azt mondják, hogy hát én, mint tanító, hát én jobban tudom, hát én mennyit dolgoztam a munkában? Hát hol dolgoztál te ennyit? Ugye, tehát rögtön hivatkozunk, vagy hivatkozhatnak arra, hogy hát én már nagyon sok évet töltöttem ebben. Én ne ismerném fel? Ez annak a fejezetnek a fejezeten belül van, ugye egy idézett gyűjteményből az utolsó napok eseményei. Itt több ugye, idézett szerepel közöttük, ez a Review and Herald-nak ez a száma is. Ott a hangos kiáltáson belül van. Tehát amikor az Isten különös módon nyilvánul meg, nem feltétlenül az egyház elképzelése szerint, minden tekintetben, akkor a nagyon tekintélyes emberek felvethetik a kérdést. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhol lesz fel lesz vetve, de szembesüljünk azzal a gondolattal és ezzel az elképzeléssel, hogy ez megtörténhet és meg fog történni egyes helyeken. Nem tudom, hogy hol, de megtörténhet. Hogy annyira védik a tekintélyüket, hogy azt mondják, hogy hát nekünk van tapasztalatunk, mi már tudjuk, és ez biztos nem még az. Ugye lecsendesítik az embereket, hogy ez még nem az, nem. Közben már megtörténik ez az esemény, ami felkészíti majd az embereket arra, hogy az utolsó örömhírt megszólaltassák. Ugye itt is a tekintélynek a védése veszélyes lehet. És ezt kérlek, ne értsétek félre, amit felolvastam. Csak annyi, hogy tudjunk és számoljunk ezzel a gondolattal. Tehát ez arra ösztönöz bennünket, hogy sem a saját emberi képességeinkre, természetünkre nem támaszkodhatunk, sem más emberekre. Egyedül kiben gyökerezhetünk meg, és kin kell felépüljön a mi életünk, Jézus Krisztuson. Nincsen más út. Tehát ha a bizalmunk emberek iránt, szervezetek iránt nagyobb, mint az Isten iránt, akkor az mindig veszéllyel fog járni. Mindig egy csuszamlós talaj, olyan, mint a homokra épített ház. Mert nincs más biztos szikla Jézus Krisztuson kívül. És ez biztos, és ezt nagyon be kell véssük. Mert nézzétek meg azt, hogy én is, amikor valamit nem tudok, ott van annyira ösztönösen az a hajlam, hogy menjek, és akkor ettől kérdezze meg, amattól kérdezze meg. Pedig van lehetőségem nagyon sokszor utána járni neki ezeknek a dolgoknak. Hát emberi természetben ott van, hogy mindig jó valamire ráhagyatkozni. Ha nem más, saját magamra, értelmemre, mert én nagyon sok mindent tudok. Ne rám értsétek, csak hogy nyilvánul meg sokszor az ember. Tehát mindkettő, sőt, mindhárom, és sorolhatnánk, miért veszélyes az, ha másban bízunk Krisztuson keresztül. Akár az emberben, akár saját magunkban, mert az is ember, akár hatalmakban, vagy akár eszközökben. De talán ugye nem veszélyeztet az legtöbbünket, hogy eszközökben bízunk. Szerintem ez abszolút nem jelent veszélyforrást. De azt, hogy más emberekre hagyatkozzunk, és itt nem a bizalomnak a pozitív értelme van, hanem ráhagyatkozás. A veszély mindig abban van, amikor ráhagyjuk, átadjuk az irányítást neki, Krisztus helyett. Nem abban, hogy megbízok, tehát félre ne értsetek, mert hát a mai társadalomban meg kell bíznunk egymásban, máskülönben nem megy tovább az élet. De ha ráhagyatkozom, akár az én bölcsességemre, akár az én értelmemre, az én logikámra, vagy az én lelkiismeretemre csupán, ami esetleg lehet, hogy egyszer-egyszer csuszamlós, azt is az Isten vezetése alá szükséges, hogy helyezzem, akkor valahol elcsúszik a dolog. És hogy hova vezetnek lassan ezek a dolgok, azt egyrészt itt is látjuk, de egy második részét majd a délutáni óra folyamán néznénk meg, az Emmausi tanítványoknál is ugye felmerül a kérdés, hogy mi azt reméltük, pedig azt reméltük. És a kérdés az, hogy az ember saját magában pozitív értelemben véve csalódott-e. Ne rettenjünk meg, és ne érezzük rosszul magunkat, ne érezzük azt, hogy az önértékelésünk sárba lett tiporva, hogyha csalódunk. Eljutunk oda, hogy csalódnunk kell saját magunkban. Mert hogy ez is az isteni vezetésnek a része. éppen most látogatta meg valakit a kórházba, egy életveszélyes állapotba került oda, aki meglátásom szerint egy nagyon törekvő és nagyon hívő ember, és akkor így mondta nekem, miután már megvolt a tükrözés, és hát kiderült, hál' Istennek, hogy nem olyan nagyon nagy baj van, hogy mondjuk egy gyomorrák miatt lett volna vérzés, hanem egy nyombélfekély miatt, ami ugyancsak nem egy könnyű dolog, de veszélyét tekintve nem ugyanolyan, mint az előző. És akkor mondta így nekem, hogy azt mondja, hogy csalódtam már mindenben. És akkor mondtam neki, hogy csak most, már régebb. És akkor ezen elkezdett nevetni. Tehát, hogy ez is egy rész az isteni nevelésnek, hogy eljuttat oda bennünket, hogy kell csalódni saját magunkban. Nagyon sokszor csak azt vetjük általában fel, hogy hát ebben, abban, amabban csalódtam, vagy ő benne csalódtam, tehát eszmékben vagy emberekben csalódtam, és ezek nagyon könnyen jönnek, és olyan fájdalmasan mondjuk azt, hogy hát ő benne is csalódtam, a következőben is csalódtam, és saját magamban csalódtam. Mert azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én. Az én mikor veszíti el az ő uralmát? Nem a személyiségem, hanem az én, nem az önző én. Hát amikor megfeszítettem, ugye? Amikor eljutok odáig, hogy Istenem, a te bölcsességed, a te beszéded, az többet ér mindennél, és sziklaszilárd alapként csak arra tudok támaszkodni. És eljön ennek az ideje, előttünk álló idő, hogy se a szemünknek, se a fülünknek nem hihetünk. Tehát érzékszerveinknek sem, egyedül az Isten beszéde. Mert már manapság is vannak olyan technológiák, amik által egy hangra képet tudnak, vagy az én képemre egy más, az én hangommal egy más tartalmat tudnak létrehozni, és ez nem ismeretlen már napjainkban. És nem akarom a nevét mondani, de ismerős számotokra, hogy ezt abszolút meg tudják tenni. Hogy olyas valamit mondatnak velem, amit én soha nem mondtam. Kérdezem azt, hogy hihetünk a szemünknek és a fülünknek? Nem, mert látjuk azt a szemét, és azt mondjuk, hogy igen, ő mondta. De így van? Nem így van. És ezért egyedüli sziklaszilárd alapunk ez lehet. Az Isten beszéde, ami megmásíthatatlan, aminek az érvényessége az megmarad. Mi felfogó képességünkben sem bízhatunk meg a saját elképzeléseinkben, vagy jól értelmezett általunk, úgy gondoljuk, hogy jól értelmezett részeknek az ismeretesebb. Tehát tényleg egyedül az isteni vezetésre van a legnagyobb szükségünk, és hogy rá tudjunk támaszkodni. Mit látunk befejezéskép ebben a történetben? Hogy beteltek minnyáján haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. És felkelvén kiűzték őt a városon kívül, vitték őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák, ő azonban közöttük átmenve eltávozott. Mi jött fel bennük? A haragon túl a gyűlölet és a gyilkosságnak a vágya. Amikor lelepleződtek, akkor ezt nem úgy fogadták el, hogy hú, nem jól gondoltuk, csalódtam, nem jól láttam át a dolgot, hanem nem, én kitartok abban, én akkor is én vagyok, én Isten fölött is van, én meg tudom oldani Isten nélkül is a problémát. Ugye a mai embernek az elképzelés, hogy mindent megoldunk, ugye egy másik elképzelés. Az emberi civilizáció ma annyival szembe talált, annyi mindennel szembe találta magát, és kijöttünk belőle. Ebből is ki fogunk jönni. Hurrá optimizmus, ki fogunk jönni belőle. Ugye a Covidot is túléltük, a következőt is túl fogjuk élni. Ez nem vallási körökben, de az embernek a vágya egy olyan elképzelés, amiben reménykedik, mert máskülönben nem tudja élni a hétköznapjait. Egyedüli biztosítékunk az az Isten beszéde. Az Isten lénye, és ez lehet az a sziklaszilárd alap, ami meg tud bennünket tartani, és ami értékes emberekké tud tenni bennünket. Az igazi értékünk ebben az áldozatban lelhető fel, amit ő hozott érettünk, és az igazi személyiségünknek a kifejlődése csak is ő általa lehetséges. Ezért példabeszédek könyvével fejezem be, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, és akkor ő tudja vezetni a te életedet, nem szó szerint idéztem. Hát bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Mert így fogjuk megismerni őt minden utainkba, és akkor ő irányítani, vezetni tudja az életünket. A délutáni óra folyamán majd az Emmausi tanítványoknak a történetével folytatnánk, és majd megértjük azt, hogy azáltal, hogy az emberi természetben, természetre nem hagyatkozunk, hanem egyedül az Istenre hagyatkozunk, igazán kivédi azokat a csalódásokat is, amit sokszor emberekbe helyezzünk, mikor a bizalmunkat emberekbe helyezzük. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek!